címe, tehát a ne paráználkodj, hetedik parancsolatnak az előttünk álló rendelése. Bevezetésképpen néhány gondolat ezzel a hetedik parancsolattal kapcsolatban. Az egyik magyarázó azt mondja, egyház történelmi lavina ez a parancsolat, a ne páráználkodj parancsolatának különleges helye, értékrendje van a tíz parancsolat második kőtábláján. Korunk uralkodó elkölcsiségében egyáltalán nem magától értetődő az, amit itt olvasunk a mai ember számára. Sőt, mondhatjuk őszintén, hogy a mai ember számára inkább irritáló az, amit ez a parancsolat mond. Két parancsolat közé van iktatva, az egyik a ne ölj, a másik a ne lopj. Ez a kettő, a ne ölj és a ne lopj, az erkölcs, a jogérzet, az államrend számára is könnyen elfogadható. És a mai ember is bizonyos szinten azért ezeket igyekszik komolyan venni. Elvi érvényüket maguk a büntető törvénykönyvek is elismerik. Ám a kettő között, ez a hetedik parancsolatnak, a ne paráználkodj parancsolata már egyáltalán nem mondható el, hogy ilyen közkedvelt és általánosan elfogadott lenne. A legtöbb országban a polgári jog, éppen a házassági, illetve a váló joggal kapcsolatban messze menően liberalizálódott. Korunk uralkodó morálja szerint a házasságtörés szinte teljesen elvesztette büntethető jellegét, sőt, mondhatjuk azt is, hogy most már elfogadottá, mindennapossá vált. Így tehát fontos valóban, hogy ezt parancsolatot megvizsgáljuk, megértsük és komolyan vegyük, mi az, amiről itt Isten szól nekünk. Tíz parancsolat rendeltetése, ez az első vázlatpontunk, egy picit a sorozatunk elejére visszatekintve kell, hogy értelmezzük ezt a parancsolatot is. Az Izrael népével kötött szövetségnek okmánya a tíz parancsolat, tehát a szövetségi rendben hangzik el, és itt kell látnunk a hetedik parancsolatnak az értelmét is ebben a szövetségi rendben. Isten erkölcsi virágrendjének törvénye, a bűnbe esett ember lelki, szellemi életének tükre, a tíz parancsolat milyennek lát engem Isten, tehetjük fel magunknak a kérdést. Nézzük meg a paráznaság bibliai fogalmát, a szövetség értelmezésében. A Biblia házasságot, mint szövetséget tárja elénk, amelynek alapja a hűség. A paráznaság pedig nem más, mint szövetség szegés, szövetségi hűtlenség. A paráznaság két változatáról beszélhetünk így. Hűtlenség a házastársi szövetségben, vagyis házasságtörés, idegen férfi vagy idegen nő. Hűtlenség az Istennel való szövetségben, bálványimádás, idegen istenek. Mind a kettőről azt mondja a Biblia, hogy paráznaság, házastársi szövetség megszegése, vagy az Istennel való szövetség megszegése más istenek imádása által. Fontos ige a Malakiás könyve második részének 14. verse, amelyet szeretnék most felolvasni. Itt az előző, a 13. versben azt olvassuk, továbbá ezt teszitek, könnyel öntözitek az Úr oltárát, sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. Ezt kérdezitek, miért nem? És Isten azt mondja, azért, mert az Úr tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez, pedig ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze. Isten és az ő népe között szövetség áll fenn, és ennek a házasság példáját, analógiáját használja itt a Szentírás, a Malakiás próféta könyvében. Paráznaság bibliai fogalma és a szövetség kérdéséhez néhány gondolatot. Az első híradás az ember Isten képűségével kapcsolatban hangzik el, amelynek kézenfekvő magyarázata szerint az ember Isten számára való teremtettségét csak a másik emberrel való kapcsolatban tudja tükrözni és megélni. Ez a közösség fejeződik ki a teremtés történet másik elbeszélésében is. Nem jó az embernek egyedül lenni, mondja az Úr. Az embernek embersége megéléséhez tehát segítő társra van szüksége, mégpedig hozzá hasonló, neki megfelelő, őt kiegészítő segítő társra. Jézus hivatkozik a teremtés ősi rendjére, és a házasságnak Isten gondolata szerint megvalósuló struktúrájára is. A Márk evangéliumában olvassuk ezt az igét a 10. részben, Márk 10:6-9-ben. Ezt is szeretném idézni. Tehát Márk 10:6-9. Mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza. Házasság már az Ószövetségben is a szövetségi rend szimbóluma. Teremtésbeli kapcsolat megromlásával ez is megromlik. A bűn velejárójaként megjelenik a szégyen, amely egymás előtti kiszolgáltatottságukat árulja el. A házasságtörést a törvény szigorral, halállal büntette, de mint azt a Jézus korabeli gyakorlatból kitűnt, a későbbiekben igazából csak az asszonyon kérik számon, a farizeusok is. Paráznaság megítélésében az asszony jogi helyzete volt mérvadó, olvassuk János evangélium 8. részében, ahol Jézushoz visznek egy asszonyt, akit paráznaságon tetten értek, és az asszonyt vádolják, viszik oda Jézus elé, de a férfi sehol nincs. Hegyi beszéd felfogását pedig Jézus a Máté evangélium 5. részében mondja el. Jézusi törvényértelmezés itt van előttünk, a Máté evangéliuma 5. részének a 27.-28. versében olvassuk. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed vízbűnre vájt ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Reformáció radikális fordulatot hoz a középkori egyház szemléletével szemben. Nem az emberi test, az ember testi természetét tekinti rossznak, hanem az akaratot. Az eredendő bűn nem a bűnös nemi vágyban gyökerezik, hanem létünknek az Istentől való elszakadottságában. Reformátorok a házasság és a nemiség megítélésében több ponton is árnyalatbeli eltéréseket fogalmaztak meg. Luther például kitart amellett, hogy a házasság a tisztátalanság elleni gyógyszer. Így fogalmaz Luther, gyógyszer a tisztátalanság ellen, vagy a betegek kórháza, így is fogalmaz. Azt vallja Luther, hogy a feleségnek kötelessége alárendelni magát a férfi nemi vágyainak. Calvin másképpen fogalmaz, Calvin a szövetségi gondolatból indul ki, szövetségi gondolatból eredendően erőteljesebben hangsúlyozza a kölcsönösség elvét a házasságban. De ő is hivatkozik arra, hogy a házassági egyesülés szükséges gyógyszer a kicsapongás ellen, a kicsapongó élet ellen. Ugyanakkor ezzel együtt a férfi önfegyelmét is hangsúlyozza Calvin. Harmadik vázlatpontunk a parancsolat, a hetedik parancsolat a szexualitás területét és határait kijelöli a mi számunkra. Egy fontos dolog ma a mi életünkben is. Hol legális tehát a szex? Tehetjük fel a kérdést, csak a házassági szövetségen belül. Házassági szövetségen belül legális. Az egyik magyarázó, tíz parancsolat magyarázatával kapcsolatban ezt írja. Túl szorosra vonjuk meg a határokat, ha a hetedik parancsolat tárgyalásánál kizárólag a házasságtörés tettére korlátozzuk magunkat. A hegyi beszédben azt tanítja Jézus, hogy aki azért jött, hogy a törvénynek megadja a teljes jelentését, és ebben az esetben is a törvény teljes jelentését adja meg. Jézus szerint házasságtörésnek számít már az is, ha valaki úgy tekint egy asszonyra, hogy tulajdonába vette, paráznaság okával tekintett rá, hogy ezt olvastuk itt a hegyi beszédből, Máté evangélium 5. részéből. Tehát nem csak arról van szó, ahogy a szó szerinti értelemben lehetne fordítani ezt a parancsolatot, ne paráználkodj parancsolatot, hogy ne kövess el házasságtörést. Szó szerinti fordítás így is hangozhat, ne kövess el házasságtörést. Ebben az értelemben mondják azt a magyarázók, hogy vagyon elleni bűncselekményről is van itt szó, hiszen az ószövetségi értelemben az asszony a férnek a tulajdona volt, házasságtörő másnak a tulajdonát veszi el, de a parancsolatnak a tágabb értelme sokkal többet mond ennél, nem csak arról van szó, hogy a 8. parancsolatnak, a ne lopj parancsolatnak egy variációjáról lenne szó. A 7. parancsolat itt mélyebbre hatol, mert az, aki felebarátja asszonyát meggyalázza, becsületében támadja meg felebarátját, illetve az Istennel való szövetségben is szövetségtörést követ el. Az Úr féltékeny Isten, aki érvényre juttatja jogát más istenekkel szemben, ha azok kinyújtják kezüket Izrael felé, az Úr azt sem tűri el, ha maga Izrael kezd ki azokkal, akik más istenekkel, mert ez házasságtörést jelent, szövetség megszegését, az idegen Isten jelenléte, és az idegen asszony jelenléte is így szövetségszegést jelent. Férfi és nő viszonyáról is beszél nekünk ez a parancsolat, mégpedig abban a tekintetben, hogy elmondja házasság Isten rendelése. Amikor Isten az embert teremtette, ahogy olvastuk, férfivá és nővé teremtette Isten az embert. Mihely tehát az ember létrejött, teremtetett, úgy létezett, mint férfi és nő. Tehát kezdettől megvolt a nemi különbség az emberek között. Ezt fontos kihangsúlyoznunk ma, hogy kezdettől Isten akarata szerint van nemi különbség férfi és nő között, hiszen ma már tudjuk azt, hogy valakik ezt kétségbe vonják, és azt próbálják tanítani, hogy csak nevelés kérdése az, hogy a gyermek milyen nevelés kap, és aszerint lesz férfivá vagy nővé. Biblia egyértelműen Isten rendelése szerint férfivá és nővé teremtett emberről beszél. És ez a férfivá és nővé teremtett emberről mondja a teremtési nap végén, hogy minden, amit alkotott Isten, igen jó, és a 6. napnál is ezt mondja, hogy igen jó, így Isten akarata szerint. Mi a 7. parancsolat célja? Először is azt írtuk ide, hogy a házasság védelme. A házasság védelme Istennek a célja. Ravasz Lászlónak egy néhány gondolatát szeretném idézni. Ezt írja, egy történetet jegyez le. Egy barátom játszott a kisfiával öreg házuk emeletén. Éppen annál az ablaknál nem volt rács. Gyönyörködtek az előttük kitáruló élet szépséges és változatos képeiben. Egyszer csak a gyermek megrugaszkodik, kiveti magát az apai kézből, és lezuhan az utca kövezetére. Szörnyet hal. Az apa többé sosem volt épp ember. Fáradtan, tétován vánszorgott át az életen. Néha utána kapott valaminek, és aztán síró hangon kérdezte, miért nincs rács az ablakon. Isten rácsot tett arra az ablakra, amelyik az életöröm kertjére néz, hogy ki ne ejtsük rajta a boldogságot. Ez a rács a 7. parancsolat, ne paráználkodj. Azt hiszem, nagyon szép ez a gondolat. Isten rácsot tett az ablakra, hogy ki ne ejtsük rajta a boldogságot. Mit véd tehát ez a parancsolat? Azt mondja szintén Ravasz László, ez a parancsolat testvére a 6., a ne őj parancsolatnak. Az Ószövetség görög fordításában érdekes módon előbb jön, megelőzi, mert előbb kellett védeni a születendő életet, és aztán a már megszületettet. E parancsolatban Isten a házasságot védi. Erre, mint egy kényszerítve volt Isten a teremtés alapgondolatával, azzal, hogy a maga képére teremtette, és férfivá és nővé teremtette az embert. Ez azt jelenti, hogy az Isten kép a férfi és nő egymáshoz való viszonyában is megvalósul. Mindebből szorosan következik, hogy a házasság egy férfinak és egy nőnek szabad, önkéntes kapcsolata az egész földi életre. Tartalma, kölcsönös szeretet és szolgálat azért, hogy keressék és építsék Isten országát. Ezt a kapcsolatot szerezte Isten, hogy belőle életnek forrásai fakadjanak. Parancsolat célja test és a lélek védelme is. Érdemes elolvasnunk itt Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelének 6. részéből, a 12. verssel kezdődő szakaszt. Ha van Biblia nálunk, meg is kereshetjük. Első korintusi levelet. 6. résznek a 12. versétől fejezet végéig a 20. tartó szakaszt. Ezt mondja itt Pál. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledeért. De Isten ezt is, meg amaszt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok-e, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő szent lélek temploma, és ezért nem magatoké vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Dicsőíteni az Istent testünkben. Heidelbergi K.T. kérdésünket szeretném itt intézni a 109. kérdésben. Azt kérdezi, hogy csak a házasság törést és más eféle förtelmet tiltja Istene parancsolatban? És nagyon szépen adja meg a választ. Azt mondja a K.T., hogy minthogy testünk és lelkünk a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztán és szentül őrizzük meg. Ezért megtilt Isten minden tisztátalan cselekedetet, viselkedést, beszédet, gondolatot, vágyat, és mindazt, ami erre ingerelhetne. Érezzük azt, hogy a házasságtörés ne paráználkodj, az egész életünkre vonatkozik, cselekedeteken túl, úgy, ahogy Jézus a hegyi beszédben rámutat, a gondolataink tisztaságára, gondolataink, elménk, szívünk tisztaságára. Hasonlóan fogalmaz Calvin is, amikor Genfi Egyház KT-ban ezt írja, más nem kíván Istene parancsolatban, azt feleli, a törvényadó természetére mindig figyelemmel kell lennünk. Róla pedig már mondottuk, hogy nem a külső cselekményeket, hanem a szív érzéseit tartja számon. Isten tehát a szív érzéseit tartja számon, a paráznasság kérdésében is, cselekedeteken túl a szív érzéseit tartja számon, és aztán azt kérdi Calvin, mit foglalhat magában a parancsolat? Azt mondja, mivel testünk és lelkünk a Szentlélek temploma, mindkettőnek a tisztaságát meg kell őriznünk, ezért nem csak a külső vétkezéstől kell szűziesen tartózkodnunk, hanem szívünkben, szavainkban, testtartásunkban és mozdulatainkban is kerülnünk kell a bűnt. Végre testünk legyen ment minden féktelenségtől, lelkünk minden szenvedélytől, úgyhogy semmi részünket nem mocskolja be szemérmetlenség szennye. Ez régies nyelven megfogalmazott szöveg. Test és lélek védelme tehát a 7. parancsolat célja. 5. vázlatpontunk, poligámia, szabad szerelem, homoszexualitás, mint paráznaság. 2 igerészt írtunk itt föl, érdemes mind a kettőt témával kapcsolatban megnéznünk. Az egyik a római levélből, az első rész 25-27. Verse. Tehát római levél első fejezete. 25. verssel így kezdődik. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket, mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban, férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelgésük méltó jutalmát önmagukban. Tehát itt egyértelműen látjuk a homoszexualitás kérdésében azt, hogy az Isten rendjével ellenkező dologról van szó. A bűn szolgaságába jutó ember, akik az Isten igazságában nem tudtak megmaradni, nem akartak megmaradni, azokat Isten kiszolgáltatta a test szenvedélyének, indulatának, és az Istentől elszakadó ember minden fölcserél a jót rosszal, és ez érvényes a nemi életre nézve is, itt is ennek a rontását láthatjuk. És még egy másik igerész az Ószövetségből, Mózes 3. könyvéből, a 18. rész 22. verse. Mózes 3. könyve 18. rész 22. verse. Férfival ne hálj úgy, ahogy asszonnyal hálnak, utálatosság az. Isten előtt utálatos dolog ez. és egy mondat erejéig a poligámia, tödnejűségre nézve is, hogy már korábban elmondtuk, világos, hogy Isten egy férfi és egy nő kapcsolatáról beszél a házasságban, mint szövetségben, ebben nem fér bele a harmadik, nem fér bele, mert az a szövetség megszegését jelenti. Paráznaság, tehát nem más, mint hogy itt az igében olvassuk a szív tükre, mi van vajon a szívünkben. Máté evangéliuma 15. részének 19. versét érdemes ehhez elolvasnunk. Máté 15:19. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások, Isten káromlások. A szív, a természet, mi belső lelki világunknak a tükre. Paráznaság Jézusi pszichológiája, a Máté evangélium 5. részében látjuk ezt a gondolat, a viselkedés és a cselekedet gondolatban születik meg. Itt van a gyökér, a viselkedésben növekszik, amikor valaki ezt nem ismeri el bűnnek, melengeti a szívében, és a megtűrt, melengetett, hamis, gonosz gondolat, viselkedés egyben cselekedetté válik, házasságtörésé, paráznaság cselekedetévé. Mit mutat a 7. parancsolat a szívünkről? János evangélium a 8. részében olvassuk ezt a történetet, amit érdemes most fölidéznünk. János evangélium a 8. részét, ha megkeressük, akkor itt találjuk Jézus és a házasságtörő asszony. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban az egész nép hozzásereglett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Mikor faggatták továbbra is, felegyenesedett, és ezt mondta nekik, ki büntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek. Kezdve a véneken, és egyedül ő, meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt, senki, uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Ott és akkor tehát nem hangzik el az utolsó és fellebezthetetlen ítélet. Jézus nem mondja azt, hogy ne lett volna bűn, amit az asszony elkövetett. Jézus új kezdet lehetőségét adja ennek az asszonynak, eredj el, és mostantól fogva ne vétkezz. A bűnre, ha megvallja az ember, ha felismeri, ha a bűnt bűnnek nevezi, van bocsánat, és kész Istennél a kegyelem, ha oda tudunk járulni a kegyelem forrásához. Mi tehát az igazi megoldás ebben a kérdésben, ha azt látjuk, hogy ebben a parancsolat esetében sem tudunk kibújni elolla, senki sem mondhatja azt, hogy ne paráznál, hogy parancsolatot nem szegtem meg, ha őszintén akarjuk magunkra alkalmazni Jézus hegyi beszéde tekintetében a gondolatainkat, szívünket vizsgálva, akkor mi is ott vagyunk, az ítélet alatt. Mi tehát a megoldás? Megoldás a megtérés és újjászületés. Megtérés, vagyis értékrend csere. Kit szeretek jobban, magamat vagy Istent? Az igazi megoldás az, ha kérjük ő tőle, hogy ő teremtsen bennünk új szívet, formáját, szívünket, gondolatainkat, mert ahogy láttuk, minden bűn, minden cselekedetben elkövetett vétek gyökere a mi szívünkben, gondolatainkban van. Magunk megoldani képtelenek vagyunk ezt a helyzetet, de az ő segítségével lehetséges. Amen. Most akkor egy kis szünetet tartunk.